Isten igéjét a Lukács evangéliumának 22. fejezetéből olvasom a 7-től a 23. versekig. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: menjetek el és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: mi a kívánságot, hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a házgazdájának: a mester ezt üzeni neked. Hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázta, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Teremtő Istenünk, Te vagy az, aki teremtetted a sötétséget és a világosságot, az ét és a nappalt. És Te vagy az, aki nagyon jól ismered, hogy a Te népednek a mi életünkben is jelen vannak a sötét és a világosság időszakai. A sötétség időszakai, amelyekről hallottunk, amikor a Te fiadat, akit elküldtél ebbe a világba, körbe öleli a sötétség, amikor elárulják, amikor elvész. De mindez nem az utolsó szó, hiszen eljön a világosság, a feltámadás, és köszönjük, hogy minden vasárnap ebben a feltámadásban örvendezhetünk. Úgy vagyunk előtted, mint akik életében is ugyanígy váltogatják egymást, a nehézségnek, a reménytelenségnek, a csüggedésnek, az elveszettségnek, a fájdalomnak, a rabságnak, a szolgaságnak az időszakai, a szabadulás, a megvilágosodás, a beteljesedés, az öröm időszakaival. Köszönjük neked, hogy mindezek közepette mi, akik te hozzád tartozhatunk, egyedül a te elhívásod és a te munkád alapján megvalhatjuk, hogy mind életünkben, mind halálunkban a tiéd vagyunk, és hogy tőled bennünket semmi el nem választhat. Ezért ünneplünk téged a mai napon, és ezért hívunk téged most segítségül, jöjj szent lelked és igéd által, vizsgálj meg bennünket. Hozzad el számunkra a te igazságodat, a te világosságodat, küldjed el szabadításodról újra és újra, tégy bizonyságot a mi szívünkben, tégy bizonyságot a mi közösségünkben, a gyülekezetünkben, hogy teljes szívvel tudjunk téged dicsérni és magasztalni, hogy minden körülmények között tudjunk te benned reménykedni, és te beléd kapaszkodni. Így várunk hát, jöjj Szentlélek Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Az egyiptomi 10 csapás történetét olvassuk tovább. Most már 10 csapás befejezéséhez érünk. Ma is egy hosszabb részt olvasok fel, Mózes második könyvéből a 11. fejezet első versétől a 12. fejezet 42. verséig. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, és akkor majd elbocsát benneteket innen. Mindenestül elbocsát, sőt, kikerget benneteket innen. Mondd meg a népnek, hogy kérjen minden férfi a szomszédjától, és minden asszony a szomszédasszonyától ezüst és aranyékszereket. Az Úr pedig jó indulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, és annak a férfinak, Mózesnek is nagy volt a tekintélye Egyiptom országában, mind a fáraó szolgái, mind pedig a nép előtt. Akkor ezt mondta Mózes, így szól az Úr, évféltájban átvonulok Egyiptomon, és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttje csak úgy, mint a kézimalmot hajtó szolgáló elsőszülöttje, meg az állatok minden elsőszülöttje is. Nagy jajveszékelés lesz egész Egyiptomban, amilyen nem volt és nem is lesz többé. De Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Ezek a szolgáid pedig mind lejönnek hozzám, és leborulnak előttem e szavakkal. Menj ki te és az egész nép, amely mögötted van. Így megyek majd el. És fölgerjedt haraggal távozott el a fáraótól. Az Úr pedig azt mondta Mózesnek, azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy minél több csodát tegyek Egyiptom országában. Mózes és Áron tehát véghez vitte mindezeket a csodákat a fáraó előtt, de az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait országából. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen, a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg, legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, botatok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljetek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon távolítsátok el a kovászt a házatokból. Ki kell irtani Izraelből mindenkit, aki kovászosat eszik az első naptól a 7. napig. Az első napon tartsatok szent gyülekezést, és a 7. napon is tartsatok szent gyülekezést. Semmiféle munkát ne végezzetek azokon. Mindenkinek csak annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges. Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt a napot nemzedékről nemzedékre, örök rendelkezés szerint. Az első hónap 14. napjának estéjétől kezdve egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap 21. napjának estéig. 7 napon át ne lehessen kovásztalálni a házatokban, ki kell irtani Izrael közösségéből mindenkit, akár jövevény, akár az ország szülötte, aki kovászosat eszik. Semmiféle kovászosat ne egyetek, kovásztalan kenyeret egyetek, bárhol laktok. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és ezt mondta nekik. Fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, és márcsátok az edényben levő vérbe. Azután érintsétek meg az edényben lévő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztítóati házatokba, és titeket is csapással sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak. Amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogy megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainek a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Azután elmentek, és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak. Úgy jártak el. Történt azután éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttjét csak úgy, mint a tömlöcben lévő foglyok elsőszülöttjét, és az állatok minden elsőszülöttjét. Azon az éjszakán fölkelt a fáraó és összes szolgája, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. A fáraó még éjszaka hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta, induljatok, menjetek ki az én népem közül Izrael fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogy kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek, kérjetek áldást rám is. Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népét az országból, mert ezt mondták, így mindnyájan meghalunk. A nép köntösébe kötve teknőstül vette vállára a kovásztalan tésztát, és Izrael fiai Mózes beszéde szerint cselekedtek, mert ezüst és arany ékszereket meg ruhákat is kértek az egyiptomiaktól. Az Úr ugyanis jó indulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, és ezért hajlottak a kérésre. Így menekültek el Egyiptomból. Uttak indultak tehát Izrael fiai Ramszeszből Szukkót felé, mint egy 600 000 gyalogos férfi a családtagokon kívül. Sok keverék nép is ment velük, meg juhok, marhák, igen nagy számú jószág. Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem volt benne kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak készíteni maguknak. Izrael fiai 430 esztendeig laktak Egyiptomban. A 430. esztendő végén éppen ezen a napon vonult ki az Úr egész serege Egyiptomból. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta őket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Virrasszon ezen Izrael minden fia nemzedékről nemzedékre. Kedves testvérek, sok minden történt azóta, hogy a fáraó, amikor meglátta, hogy Egyiptomban Izrael Isten népe, Isten áldása következtében szaporodik és erősödik, ellenük fordult, és azt mondta, hogy öljenek meg minden héber fiúgyermeket, aki születik, hogy ne szaporodjanak és ne sokasodjanak, hogy ne legyen félelmetes mindez az ő hatalmára, birodalmára, birodalmi törekvéseire nézve. Mégis gyilkos parancsa ellenére egy Mózes nevű héber fiúgyermek megmaradt, sőt éppen az ő udvarában növekedett fel. Aztán láttuk, amint férfivé érve szembesült saját népe nyomorúságával. Segíteni akart, de gyilkossá lett, és el kellett menekülnie Egyiptomból. És amikor Mózes elmenekült Egyiptomból, akkor talán úgy gondolta, hogy mind Egyiptomot, mind a népet örökre maga mögött hagyta. Letelepedett Midján földjén. De Isten egyszer csak megszólította, és azt mondta neki, hogy népem jajkiáltása a nyomorúság miatt feljutott hozzám. Menj Mózes Egyiptomba, általad szabadítom meg a népemet. És hiába tiltakozott Mózes újra és újra, hogy én erre nem vagyok képes, és nem fogják elhinni, hogy ki vagy, Isten meggyőzte, Mózes visszament a fáraó elé állt, és azt mondta neki, így szól az Úr, engedd szabadon az én népemet. A fáraó meg csak annyit mondott, kicsoda az az Úr. És utána elindult, kezdetét vette a 10 csapás története. A fáraó még jobban sanyargatja a népet, Isten sanyargatja és körbekeríti a fáraót, aki enged, majd visszatáncol, ígéretet tesz, hogy elengedi a népet, majd megint visszatáncol, és újra úgy látszik, hogy nincs előre mozdulás. Meddig, mikor engedi el Izraelt? Meddig tud ellenállni megkeményített szívével az Úrnak? És a mai részben azt olvassuk, hogy hosszú idő után, de eljött a szabadulás órája. A 10. csapás iszonyatos súlya alatt a fáraó nem csak elengedi, hanem elzavarja, kikergeti Izraelt Egyiptomból. Isten népe pedig szabadon, felemelt fejjel, megajándékozottan és gazdagon elindul a szabadság az élet felé. Mit üzen Isten ezen a történeten keresztül ma? Mit üzen Isten a kivonulás nagy történetén keresztül ma az ő népének? 3 szópárban kívánom ezt összefoglalni. Az első így hangzik, történet és liturgia, a második vér és jel, a harmadik halál és élet. Az Úr bejelenti Mózesnek az utolsó csapást, mióta már olyan régóta húzódik mindez, és azt mondja, hogy még egy csapást hozok Egyiptomra és a fáraóra, és akkor majd elbocsát benneteket innen. Mindenestül elbocsát, sőt, kikerget titeket innen. És Isten elmondja Mózesnek, hogy a következő csapás az lesz, hogy minden elsőszülött el fog veszni. De ahogy eddig is, itt is Isten különbséget tesz Izrael és Egyiptom között, és Izraelt nem érinti ez a csapás. Aki olvassa az elbeszélést, amikor az egyik csapást követi a fáraó fogadkozása, aztán visszatáncolása, az újabb csapás, Mózes bejelenti a következőt, ígér, az abban van benne, hogy végre megérkeztünk. Isten bejelentette ezt a csapást, és pillanatokon belül itt van a szabadulásnak az órája. És mégsem ez történik. Ahelyett, hogy a történet folytatódna, és ezért olvastam fel az egész részt, hogy ezt érezzük, ahelyett, hogy a történet folytatódna, egy hosszú, részletes leírás szakítja meg az események pergését. És ez késlelteti a várva várt szabadulást. Mert Isten először egy pontos leírást ad arról, hogy hogyan készüljenek Izrael gyermekei a kivonulás éjszakájára. Először arról olvasunk, hogy ez a hónap lesz Izrael első hónapja az év hónapjai között. Miért olyan fontos ez most, amikor a szabadulást várjuk? A hónap 10. napján folytatja Isten, minden családnak egy hibátlan, egyéves hím bárányt kell velnie, amelyet a 14. napon kell majd levágni, elkészíteni és elfogyasztani, pontos előírás szerint. Miért kell ilyenkor naptárt alkotni Izraelnek? A levágott bárányt aztán mondja Isten, nem lehet főzni, csak sütni, az egészet el kell fogyasztani, ha nem sikerül, el kell égetni a maradékot. Aztán szó esik a kovásztalan kenyérről, amit hozzá kell enni, a keserű füvekről, amit a bárányal együtt kell elfogyasztani a kivonulás éjszakáján. Isten arról is rendelkezik, hogy a bárány vérével meg kell kenni az ajtófélfákat és a szemöldökfát minden olyan házban, ahol elfogyasztják ezt a bárányt. Majd azt olvassuk, hogy Isten így szól, tartsátok meg tehát a kovásztalan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. De hát még nem hozta ki. Miről van itt szó? És ahogy ezt olvassuk és látjuk, egyre jobban megérezzük azt, hogy itt már rég nem csak arról az egyetlen egy éjszakáról van szó, amikor Isten kihozza az ő népét Egyiptomból. Egyre többször halljuk, hogy örökre szóló rendelkezés ez. Ha majd megkérdezik a fiaid, akkor válaszoljad ezt és ezt. Egyre többet jobban érezzük, hogy egy ünnepről van szó, ami újra és újra ismétlődni fog. Egészen addig, amíg végül azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy ha bementek majd arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, tartsátok meg ezt a szertartást. Szertartás más szóval szolgálat. Isten tiszteleti szolgálat. Vagy idegen szóval liturgia. Az Isten tisztelet menete, liturgiája az, amiről itt olvasunk. De hát akkor mi van előttünk? Történet, a 10 csapás, a 10. csapás elbeszélése, vagy pedig egy későbbi ünnep, a Páska ünnep, a liturgia. Hogy kerültünk a 10. csapás történetétől a következő generációk ünnepi istentiszteletéhez? Hiszen minden nép, amely átél egy szabadulást, utána megalkotja annak az ünnepét, hogy emlékezzen. De utána, nem előtte. Történet és liturgia. Ha valaki így tekint a Bibliára, erre a részre, azt látja, hogy mindig van egy kis történeti rész a kivonulás nagy történetében, és utána meg liturgia. Szabályok, hogy hogyan éljétek majd ezt meg, imádságok, Istent magasztaló énekek, történet, liturgia, történet, liturgia. Miről szól ez? Az történik itt, hogy az istentiszteleti elemekkel a Szentíró kiveszi a mindennapok eseményeiből ezt a történetet. Mert a kivonulás, a szabadulás története nem csak egy olyan dolog, amire emlékezünk, hanem egy olyan dolog, amit az ünneplésben, a liturgiában újra és újra átélünk. Minden évben, évszázadokon, évezredeken át, minden évben ettől a naptól Isten népe, Izrael összegyűlik, és megünnepli az Egyiptomból való szabadulást. És nem azt mondják, hogy megszabadította őseinket Isten Egyiptomból, hanem azt mondják, hogy megszabadított bennünket Isten a rabszolgaságból, Egyiptomból. Ahányszor csak előveszik, ahányszor csak felolvassák, ahányszor csak megülik a Páska vacsorát, felelevenítik a szabadulás történetét, és újra átélik, hogy Isten szabadulást munkál. Újra átélik, hogy ők a megszabadítottak közössége ebben a világban. És hogy az évszázadok, évezredek során más és más történeti helyzetben olvasták, úgy gondoltak a fáraóra, ott a babiloni császárra. Úgy gondoltak, vagy helyettesítették be a fáraó neve mögé a római császárokat. Vagy úgy helyettesítették be a fáraó neve mögé a harmadik birodalom, a náci Németország vezérét vagy vezetőjét. Ezóta, az éjszaka óta nem múlt el úgy Páska éjszaka, hogy Izrael gyermekei nem élték volna át az Egyiptomból való szabadulás csodáját. Nem csak emlékeznek, hanem átélik, és az átéléssel ők maguk újra és újra, mint a szabadítás közössége, találkoznak és vannak együtt. Újra és újra megformálja őket a történet, mint az Istentől való megszabadított közösséget. Az istentisztelet mindig ez. Az istentiszteleten a múlt eseményei nem válnak el a jelen történéseitől. Az istentiszteleten nem emlékezünk valami régi szabadításra, hanem újra és újra átéljük azt. Megértjük és megerősödünk abban, hogy bármiféle jele is legyen, mert van a bűnnek, a betegségnek, a káosznak, a halálnak az életünkben. Mert jelen vannak ezek az erők bennünk és velünk. Mégis mi a szabadulás közösségéhez tartozunk, a szabadító Isten nagy tettei révén. Ezért iratik ez így meg, történet és liturgia, esemény és Isten tisztelet együtt, hogy megéljük, hogy Isten szabadításának a népe vagyunk. A második, amit ebben látunk, ebben a részben, amiről szólni szeretnék, az a vér szerepe. A vér és a jel. Átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket. Hogyan jel a vér? Van egy első olvasat, amiben ez teljesen nyilvánvaló. Hát valamivel meg kellett különböztetni a héberek házait az egyiptomiak házaitól. És a vér az egy, mint ami színt vitt az ajtófélfára és a szemöldökfára, megfelelő jel, megfelelő eszköz volt erre. Amelyik házon Isten és az ő küldötte, az ő angyala, a pusztító látja a vért, azt elkerüli. Figyeljünk erre a szóra, azt elkerüli, azt kihagyja. A mai napig ez az elkerülés ünnepe Izrael számára. Isten elkerülte őket a pusztító ítélettel. Ez a Peszach, az elkerülés, a Páska ünnepe. Ott van a jelzés, de vajon esetleges-e a vér, mint jel? Vajon benyúlhattak volna-e a kamrába, ha van valami festékük, és azt is oda kenhették volna, hogy ugyanúgy jelzés. Ha valami jel van ott, Isten látja, elkerüli őket. Helyettesíthető lett volna-e a vér bármi mással? Nyilvánvalóan nem. Hiszen a vér az életet jelképezi. Azt olvassuk egy helyen Mózes 3. könyvében, hogy a test lelke a vérben van, a test élete a vérben van. A zsidó ember számára, a bibliai gondolkodású ember számára a vér az élet hordozója. Isten tehát arra mutat, hogy a vér használatával, hogy a megváltásnak, a szabadulásnak ára van. És ez az ár nem más, ez az ár nem annyi, hogy elmegy és megveszi a festéket egy kis pénzért, ez is ár, amivel utána bekeni az ajtófélfát, de ez az ár nem más, mint az élet odaadása, mint a vér kihontása, mint az élet feláldozása. Szabadulás az csak árral létezik. Isten arra tanítja a népét, hogy áldozat nélkül nincs szabadság. A Páska várány vére örökre azt hirdeti nekik, hogy a vér alatt, a vér által elfedezve, azaz az élet odaadása alatt kerülik el Isten csapását. Ugyanakkor ne gondoljuk, hogy a vérnek az ereje bármiféle mágikus hatásban lenne. Nem attól van a vérnek ereje, mert a vér mágikus erőt hordoz, hanem attól, amit Isten ígért, amit Isten mondott. Az Isten szavában és ígéretében van ennek az ereje. Mert Isten azt mondta, ha meglátom a vért, kihagylak benneteket. Izraelnek azt is meg kell tanulnia a későbbi életére nézve, hogy a szabadulás, később a bűnök bocsánata, ami szintén az áldozati állatok feláldozásával kapták meg, az nem az állaton múlik, az nem az állat véréből adódik, hanem Isten ígéretéből, Isten hűségéből, és az ő őszinteségükből, hogy tényleg odaadják az életüket. És az állat jelképezi a vér kettős üzenetét. Az egyik a helyettesítés gondolata. Amikor a későbbi liturgiában, áldozati istentiszteleti életben a bűnökért állatot áldoztak fel, akkor az állatra rátette a kezét az, aki bemutatta az áldozatot. Azért, mert a bűnei jelképesen áthárultak az állatra. És az állat halt meg ő helyette. A vér hordozza a helyettesítés gondolatát. A másik ugyanakkor, hogy amikor valaki bemutatta az Istennek való áldozatot a bűnért, utána már odaléphetett Isten elé. Megtisztult, hiszen előtte tisztátalan volt, hogy a szent és igaz Isten elé menjen. Ezért a vér hordozza a megtisztulás gondolatát. A helyettesítés és a megtisztulás gondolata van egyben. A vér és a jel. Az odaadott életjele, Isten ígérete szabadulást hoz Izraelnek. Isten elkerülte a megjelölt házakat azon az éjszakán. És végül halál és élet. Történt azután éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. A trónján ülő fáraó elsőszülöttjét, csak úgy, mint a tömlőcben levő foglyok elsőszülöttjét. Az állatok minden elsőszülöttjét. A szabadulás történetében halál és élet együvé tartoznak. Javarészt gyermekek vesztik el az életüket. És miért? És hogyan lehetséges ez? Ezt nem tudjuk máshogy kérdezni, mint megindulva, felháborodva, értetlenül, hogy hogyan lehetséges ez? És mikor ezt a kérdést feltesszük, nem gondolunk arra, hogy gyermekek gyakran vesznek el a fáraók, a felnőttek miatt ma is. A világ története, mintha ugyanaz a történet lenne. Hiszen nem a gyermekek okozzák azokat a háborúkat, amelyekben a gyermekek a legsérülékenyebbek. Nem a gyerekek irányítják azt a globális gazdaságot, amelyekben ők a legkiszolgáltatottabbak az éhezés fenyegető rémének. Vagy nem a gyermekek választják, hogy étszesen vagy drogfüggően születnek. Nem a gyermekek adják el magukat, és nem ők tartják fenn a rabszolgapiacot, a gyermek rabszolgapiacokat. A felnőttek bűneiért a mai napon is a gyermekek fizetnek. Miért őket sújtja mégis Isten Egyiptomban? Ha ezt a kérdést feltesszük, gondoljunk arra a kérdésre is. Ki tudja, hogy sikerült-e minden héber fiú gyermeknek elkerülnie a halált, amit a fáraó rendelete okozott? Isten csapásának a mértéke a fáraó által választott mérték. Mert aki rideg és kegyetlen szívvel parancsot adott az összes héber újszülött gyermek kiirtására, azt mi más törheti meg, és mi más győzheti meg, mint a hasonló súlyú csapás. Az ő népe már korábban azt mondta neki, engedd el őket, de a fáraó nem volt kész erre. Ezért olvassuk, hogy azon az éjszakán fölkelt a fáraó és összes szolgája, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. Eddig csak Izrael gyermekeinek az ajkát hagyta el a jaj kiáltás. Szerepelt Mózes könyvében, amikor a fáraó sanyargatja a hébereket, ők felkiáltanak, jaj kiáltásra kiáltanak Istenhez szabadulásért. Most először a fáraónak magának kellett szembenézni tettei súlyával. Népe fájdalmával és gyászával körülölelve haladéktalanul elbocsátja Isten népét, akiket visszatartott. Halál és élet egymás mellett. Izrael szabad, sietve bár, de szabadon, felemelt fejjel az egyiptomiak szemében kedvességet találva, az egyiptomiak ékszerei által felékesítve, maga mögött hagyja a halál, az elnyomás, a rabszolgaság földjét. Az Úr szabadulást szerzett, legyőzte a fáraót. Ez a nép, amely korábban névtelen volt, ünneptelen, hét napon át robotoló, nincstelen, ez a nép Istentől új életet kap, ékszereket kap, nevet kap, jövőt kap, ünnepet kap, emlékezést kap. Övék a szabadulás története, övék a Páska ünnepe, övék az újra átélés lehetősége. Örökre tartó rendelkezés ez. Így zajlik azóta is, generációról generációra, évről évre. Így zajlik egészen addig, amíg évszázadokkal később egy hasonló éjszakán valaki hozzáfűz a Páska ünnep szigorúan szabályozott liturgiájához. És szavaival, amelyeket hozzátesz ahhoz az éjszakához, ahhoz az estéhez, nem eltörli, hanem elmélyíti, kiteljesíti, és új fénybe helyezi a szabadulás csodáját. Vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti értetek ontatik ki. Mert történet és liturgia, vér és jel, halál és élet, mindez a miénk Jézus Krisztusban. Amikor őt ünnepeljük, halálát és feltámadását, akár az úrvacsorai közösségben, akár a keresztség sákramentumában, nem visszaemlékezünk, hanem újra és újra szabadítottak közösségeként formálódunk meg és állunk Isten színe elé. Vér és jel, halál és élet. Megszabadított minket az Úr, megszabadított minket a fáraó és az Egyiptom minden hatalmából. És ezért vagyunk az ő népe, és ezért neveztetünk Krisztusról kereszténynek. És ezért magasztalhatjuk a szabadítót ma is, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, mert a népének a tagjaivá alkotott és tett minket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, leborulunk előtted, és imádunk téged, aki életedet adtad, hogy nekünk szabadulásunk legyen, aki véredet adtad, hogy bennünket tisztára mossál, aki eljöttél, hogy megkeressél bennünket, és az Isten szabadítása csodálatos nagy történetének részesévé tettél, aki szent lelked által a szabadulás közösségébe, az egyházba elhívtál, bevezettél. Köszönjük neked mindezt. Bocsássad meg nekünk, hogy mi sokszor olyan olcsónak tartjuk a kegyelmet. Sokszor nem érezzük a mélységét, a titkát, a hatalmát annak, amit te tettél. Ahogy te azon a páska vacsorán önmagadat helyezted a páska bárány helyére, ahogy véredet helyezted önmagad vérét a mi házaink, sőt, a mi saját életünk, testünk házának ajtófélfájára és szemöldök fájára, hogy helyettesként elhordozva büntetésünket, minket megszabadíts a jogos haragtól. Köszönjük ezt neked, hogy megtetted. Imádkozunk ma a gyerekekért. A gyerekekért, akik a felnőttek bűnei miatt vesznek el. Kérünk téged, hogy légy szabadító. Kérünk téged, hogy áld meg mindazokat a vezetőket ebben a világban, akik tenni akarnak az elnyomás, a gonoszság, a halál, a pusztítás ellen. Mert sokan vannak azok. Imádkozunk, Urunk, saját gyermekeinkért. Azért, hogy a mi gyenge, vétkes, erőtlen életünk ne taszítsa őket el tőled. Állj meg bennünket, mint szülőket, és könyörülj rajtunk, hogy gyermekeink megismerjenek téged, szövetségednek tagjaivá legyenek. Kérünk téged, Urunk, hogy így hallgass meg a mi imádságunkat, és töltsd be minket szent lelkeddel. Tartsad előttünk önmagadat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.